Na hát a mai témánk, amit mindig kérdeznek én tőlem már előző pénteken, hogy mi lesz itt, mi várható, mi miről fogunk beszélgetni, és hát én csak egyetlen egy szót tudtam egyelőre írni, és ez is került be a műsor füzetbe, Excel file-ba, az pedig az, hogy menőség. Ugye itt két hétről két hétre mindig próbálunk olyan témát keresni, ami valahogy a férfiséggel kapcsolatos, vagy valahogy a férfiség lényegét próbáljuk különböző szempontból megvizsgálni. És most valahogy szembe jött ez a téma velem több okból is. Hát egyrészt nem akarok ingyen reklámot csinálni senkinek, de láthatóak ilyen reklámok, hirdetések is sok helyen, hogy csak a menőpasi az igazi, vagy csak a nem tudom én, ilyen vagány csajszi a szuper. Szóval, hogy minthogyha ez egy ilyen elvárás vagy értékítélt kategória lenne, hogy menőnek lenni az jó, meg hogy az igazán jó prédát legyen az állás, vagy jó nő, vagy bármi, az csak az igazán menő férfi pasi kaphatja meg magának. És én is elgondolkoztam ezen, hogy vajon mibe is állhat ez a menőség, és hogyan is kapcsolódik ez a férfiséghez, hogy egyrészt aki igazán férfi, aki igazán pasi, ha mondhatom így, az feltétlenül menőnek is kell lennie, vagy pedig egyáltalán mit is jelent az, hogy menőnek lenni, egyáltalán értéke az, ha valaki menő. És így én is, ahogy elgondolkoztam nekem az életemben, én szerintem én soha nem törekedtem arra, hogy igazán menő legyek, és nem is nagyon voltam az, de valahogy mégis megtaláltam ugye a helyem az életben, de én soha nem éreztem magam központi figurának, sem az iskolában, se az egyetemen, hanem én valahogy jól éreztem magam mindig azzal a pár baráttal, pár ismerőssel, akivel úgy szorosabb kapcsolatban voltam, tehát nem tudom, úgy egyszer el is ismertem azokat, akik így a társaság közepe funkcióját töltötték be, és tényleg sok emberrel volt kapcsolatuk, központi emberek voltak, mindig az ő véleményükre voltak mások kíváncsiak, mindig jókedvűek voltak, fessek. Szóval úgy fölnéztem rájuk, de tudtam, hogy én nem ilyen vagyok, én nem tudnék olyan lenni. Úgyhogy nem tudom, hogy nektek mi a tapasztalatotok erről. Gábor, én úgy tudom, hogy azt nem tudom, hogy menő voltál-e, de azt mesélted már többször így sátorban is, hogy te azért így a közkedveltebb emberek közé tartoztál iskola éveidben, meg lehet egyetemen is, hogy neked mit jelent ez, hogy menőség, milyen férfi sátra szempontból is, mit jelent neked ez a fogalom, hogyan tudsz ezzel azonosulni?
Hát érdekes, ahogy kezdted, hogy ez a központi figura, meg mintha vezér egyéniségnek kell lennie. Hát nem tudom. Abban az értelemben szerintem mindenki menő, hogy mindannyian egyediek vagyunk. Tehát most itt az adás előtt mesélt éppen, hogy a Magas Tátrában kirándult. Szerintem több menő. Tehát, hogy mert te valamiért ezt kitaláltad, és szóval, hogy ebben az értelemben, ha tudjuk magunkról, hogy magunkat éljük, tehát ha ezt sokszor használjuk ugye ezt a fogalmat, hogy önazonos. Tehát ha magunk vágyait jól meg tudjuk élni, és azt szeretjük, mert valamiért, mert a Magas Tátrát, én a kislányommal lemenni a játszótérre, és ha ezt jól megéljük, akkor abban az egyrészt boldogságot ad, másrészt meg erőt is sugároz. És rögtön azt mondhatjuk, hogy menő. Tehát ha azt mondom, hogy a kislányommal lemegyek a játszótérre, és a sok anyuka között ott vagyok egyedüli férfi emberként mondjuk napközben, mert mondjuk olyan a munkabeosztásom, hogy ezt megtehetem, akkor az is egy menő érzés, hogy én a kislányommal elmegyek, és akkor játszunk, csúszdázunk meg minden, és egyedi. Már is egy különleges íze van az egésznek, hogy egy férfi ember is ott van, és lemegy a gyermekkel játszani.
Tehát akkor a szavaidból én azt veszem ki, hogy igazából te sem kerested ezt, hogy te hogyan lehetnél menő, vagy hogyan lehetné, mondjuk inkább használjunk egy szebb szót, közkedvelt mondjuk azokban a közegekben, ahol megfordulsz, hanem ez úgy jött magától, ugye?
Szerintem annyira jó, hogy különbözőek vagyunk. Tehát nem lehet mindenki egy csoportban is van vezető, de vannak a, Van, aki a jó kedvet biztosítja, van, aki nagyon megbízható. Uh-huh. A férfi sátorban is megéljük mindezeket a dolgokat. Akár itt a rádióadás folyamán is megéljük, hogy van, aki mindig itt van, aki készül, van, aki könnyed, van, aki komolyabb, de tartalmas. Szóval, hogy mindenkinek megvan a saját maga karaktere, és én úgy érzem, mondjuk ebben jó vagyok, hogy például meglátni mindenkiben a menüt. Uh-huh. Mert rá tudok csodálkozni a másiknak a különlegességére, és hogy de jó, hogy ő máshogy gondolja, vagy másként gondolkodik róla. Én pedig nem úgy, de az is izgalmas, és teljesen jó válasz egy kérdésre.
Uh-huh. Hát az biztos, hogy az igazi egyéniség az föl tudja emelni a másikat is. Ezt nem mondjuk egyet tudok érteni. Tehát talán ahhoz kell az igazán nagy királysága, ahogy szoktuk mondani, hogyha nem én akarok a középpontba lenni, hanem föl tudok emelni mást is oda, hogy most ő legyen az adott funkciótól, feladattól függően éppen központi helyzetben. Ezzel abszolút egyet értek. Miklós, neked volt valamilyen gondolatod a témával kapcsolatban? Neked mi a menő? Neked mi a menő? A menő Manu.
Hát nekem is az a hát vagy problémám, vagy nem, hogy én magamat most mondjuk menőnek tartom-e, vagy nem. Uh-huh. Én kit tartok menőnek, vagy mondjuk ugye a közösség ezt hogy ítéli meg az emberek mit tudom, megjelenését, cselekedeteit, a ruházatát, a viselkedését, vagy mi alapján, mert sokféle szempont alapján lehet mondani valakiről azt, uh-huh. hogy ő most mondjuk menő. És azt hiszem, hogy az ilyen személyes dolog, és hogyha én valakit menőnek tartok, akkor lehet, hogy az önértékelésemből valami megmutatkozik, mert lehet, hogy valamit túl értékelek abban az emberben. A Gábor azt mondja, hogy ő meglátja másban a menőt. Hmm. Biztos, hogy ennek is megvan a pozitív oldala, de lehet egy olyan is, hogy túlságosan hogy is mondjam, túlértékelem a másikban azt a tulajdonságot, és mondjuk azt mondom, hogy megpróbálom követni, és akkor azt mondom, hogy én is szeretnék olyan lenni, de tulajdonképpen nem látom, hogy mi van e mögött. Mert úgy látom, hogy a menő, ahogy azt kérted, hogy gondolkozzunk el ezen a fogalmon, mert én elgondolkodva arra gondolok, hogy a menő az az ember, aki tudja, hogy hova megy, hogy halad. Van egy határozott elképzelése arról, amit tesz, amit el akar érni, és azt nagyjából el is éri. Hát ezért sikeres, mert ugye ezeket a lépéseket nagyjából nem csak ábrándozik róla, hanem meg is teszi, mert ő azt meg akarja tenni. Ugye ez az önazonos ember, aki tudja, hogy hát ha A-ból B-be el akarok jutni, akkor mit kell tennem, és akkor azt meg is teszem. És ez egy szinte folyamatosan működő dolog nála, tehát hogyha mindig önazonos, akkor egy olyan irigylésre mértó helyzet is helyzetbe kerül a többiek számára, mert azt mondják, hogy hű, de jó, hát láthatóan halad. Ja. Uh-huh. Ja, a másik az, hogyha szerintem, hogyha valaki, ugye mindig arra gondolunk, hogy menő az, aki feltűnő, mert feltűnik valamivel. De most mi van akkor, hogyha valaki nem, egy olyan hétköznapi életet él, egy műsorban is hangzott, hogy a édesanyjáról mondták azt, hogy hát asszonyom, hát az ön élete olyan szürke. És akkor a vége az volt, hogy elmondta, hogy ő hogyan él, és miért él úgy, mert a kisfiát kell nevelnie, mert beteg és állandó felügyeletre szorul, és a vége az volt, ugye, hogy azt mondja, hogy igen, az én életem szürke, de a szürke is szín. Tehát ha ő tudja azt, hogy ő most amit tesz, azt miért teszi, ugye? Ott van a önazonos cselekedetem, az, hogy miért kell így öltözködnöm, mert nincs pénzem, mert nem tehetem meg, stb. Akkor én úgy gondolom, hogy az ember önazonos, és valamilyen úton halad. Az nem egy látványos út. És ezért szerintem itt van a másik probléma ezzel a menőséggel, hogy nem minden menőség jó. Uh-huh. Nem mindegyik jó. Van, amikor azt mondjuk, hogy a vezető szerep, ugye, amit tudjuk, hogy azért vezetőnek lenni nem mindig jó. Én is voltam olyan szituációban, amikor a vezetőt egy ideig követik, utána pedig szépen alább hagy a lelkesedésük, mert ahogy a Szentírásban is benne van, hogy nem kapták meg azt a királyt, aki kiszolgálja őket, aki azt mondja, hogy akkor itt van az étel, meg sokszorozom az ételt, az italt, és nem kell tennetek semmit, ha követtek engem, kiszolgállak titeket. Na most a menőnek nem az a feladata szerintem, hogy most mindenkit magával vigyen. Ő az ő útját jár, és mindenki másnak is, hogy te mondod, a saját útját kellene járnia. Na, hát most így, ez jutott így az eszembe, de vannak konkrét példák is, de...
Igen, nekem tetszik ez a gondolat, hogy külön választotta. Tényleg ezen én például el sem gondolkoztam, hogy a menő szóba az van benne, hogy valaki, aki megy, nem? Aki megy előre. Tehát, hogy egyrészt ez, aki határozott, tudja a szándékát, tisztában van saját magával, és halad előre, és aki úgy gondolja, az őt követi ideig, óráig, tehát alapvetően talán így kapcsolódik ez nekem össze a férfiséggel, hogy úgy kapcsolódik ez a két fogalom össze, hogy valaki, aki határozottan tudja, hogy merre halad, és arra megy előre. És a másik fogalom, amit meg kiemeltél, igen, amikor meg a külcsíny fontosabb lesz a belbecsnél, és valaki csak a külsőségekre ad nagyon. Például volt egy ilyen kutatás, erre emlékszem, ezt olvastam, hogy például ilyen társkereső oldalakon, vagy közösségi oldalakon azok a sikeresek általában most csak fénykép alapján, aki minél megosztóbb fényképet tesz föl. Tehát olyat, amit nagyon sokan szeretnek, viszont sokan utálnak is. És az, aki egy szolidabb képet tesz föl, ami mondjuk, mit tudom én, kap 5-ből 4-et vagy 3-as osztályzatot, azok úgy az a szürke, amit mondtál. Tehát, hogy az emberek valahogy nagyon kivannak éhezve erre a feltűnésre, feltűnősködésre, szenzációhajhászásra. De egyetértek ugyanakkor azzal is, igen, hogy vezetőnek lenni, vezető szerepben lenni, az nem mindig egy hálás feladat, és tényleg megvan ez a visszás oldala is ennek, hogy akit egyik pillanatban szeretnek és követnek, az pillanat alatt maradhat egyedül. És talán akkor ide kötnék most egy zenét, amit, hogyha technikus kollégánk lead, azt megköszönöm. Hallgatók valószínűleg fogják ismerni, ez pont a vezetésnek a két oldalát fogja bemutatni.
Jézus mondá, karttól vész ki, karddal él. De két tűz között válasz úton, békét csak bolond remél. Mondd, mennyit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge. Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre. Ó, jó uram, nem tudom már, hűséges kihez legyek. Törvényedre sült le kardom, ha ölnöm kell, hogy védjelek. Mondd, mennyit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge. Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre. És mégis közel, nem érthetlek téged, s nem érhetlek el. Ó, távol vagy tőlem, és mégis közel, de hallgass, én érzem, a szívem felel. Ellenségi állnak mellém, s népem támad ellenem. Mondd, mennyit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge. Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre. Oly távol vagy tőlem, és mégis közel. Érhetlek el, oly távol.
Jó estét kívánok, ez továbbra is a Férfi Sátor műsora itt a Mária Rádióban. Hát most részben augusztus 20-ára is már így elő emlékeztünk itt a műsorban, ugye az István a királyból hallhattak egy részletet. Érdekes ott is, ha már ugye a mai témánk itt a műsorban ugye a menőség, amiről ugye kifejtettük, hogy menő az, aki megy, aki halad valahová, hogy vajon annak idején ki volt a menő István vagy Koppány, és hogy ma hogy értékeljük, melyik a menő, hogyan is van ez. Úgyhogy érdekes ez a kérdés, hogy mitől válik valaki menővé. Nem tudjuk, hogy mi volt 1000 évvel ezelőtt, de ugye az tény, hogy az István a király is gyakorlatilag egy ifjú fiúnak, ha úgy tetszik, a férfivá válását mutatja be, hogy egy félénk jó lelkű, ám de erőtlen legényből hogyan lesz Magyarországnak a királya. És hogy mellette ugye ott van a menő Koppány, aki mellett fölzárkózik egy csomó ember, és együtt üvöltik a diadal éneket, és aztán mégis István győz. És hogy hogyan van ez? Érdekes erkölcsi, és nem tudom, belső lelki gondolatokat indíthat ez meg bennünk. Nem tudom, hogy nektek van-e ehhez gondolatotok, vagy beszéltük, azt is beszélgethetünk arról is, hogy ti milyen menő embereket ismertetek, milyen olyan történet jut eszetekbe, amikor valaki példaként állhatott előttetek ilyen szempontból, akire ti fölnéztek ilyen szempontból, hogy na ő egy követendő ember.
Hát ha már itt az előbb Szent István behoztuk, uh-huh. meg a dal is róla szólt, akkor én azt mondom, hogy fát a gyümölcséről. Tehát én azt mondom, uh-huh. hogy egy nagyszerű helyen élünk, egy menő országban, egy menő városban vagyunk, itt Budapesten, ami tényleg annyira jó hangulata van, és azt mondom, hogy ott kezdődik a történet. Vagy hát biztos, hogy korábban kezdődik, de Szent István biztos, hogy egy mérföldkő ebben a történetben. Hmm. És utána különben az egész Árpádház, ami rengeteg szentet adott ennek a világnak. Akik biztos, hogy nagyon jó emberek voltak, és nagyon menők, nagyon egyediek, és lehet őket szentként tisztelni, és példaként magunk elé hozni. Szóval én tegnap sétálgattam a belvárosban, és annyira jó ez az ilyen szabad légkör, hogy jó idő van, és az emberek a Szabadsághídon sétálnak, mert az le van zárva, és pont eszembe jutott, hogy a világon annyi sok helyen van ilyen sétáló utca, és akkor mindenhol ilyen mutatványosok és zenészek, de hogy egy hídon, és egy nem is akármilyen hídon, egy gyönyörű építményen, ami megint egy magyar mérnöknek a munkája. Tehát, hogy azt mondom, hogy ezek csodálat, és a Duna szélessége, hogy nem túl széles, nem túl keskeny, hogy pont jó, pontosan. Az egyik oldalon a hegy, a másik oldalon a síkság, és hogy ezt választották így a fővárosnak.
Ez egy menő ez
ma,
hely.
Ez egy menő hely, ez ma a fővárosunk. Tehát, hogy, és ez tényleg egy olyan kép rólunk, szerintem magyarokról, ami megint vissza kell, ott kezdődik a történet. És ezek a nagyszerű, nagyon jó hangulat volt tegnap a város, a Margit-szigeten is, tömve, emberekkel mindenhol. A Szabadsághidat is, amikor így meglátják a turisták, mindenki, ennyi ember is itt zene szól, meg táncolnak a közepén, és annyira jó hangulata volt. Láttam, hogy így hallatszott, hogy leesik az álluk. Tehát tényleg ez a képzavarral élve, ez volt bennem, hogy nagyon jó hangulata van az egésznek. Úgyhogy nekem most ez van bennem, mint ilyen ünnepi előkészületként a lelkemben ez a tegnapi kis séta.
Hát most ahhoz kapcsolódva, amit kérdeztél, hogy most akkor hogy van ez, hogy mégis István győzött, úgy állítják be nekünk, talán, hogy ő volt a gyengébb, és Koppány mondjuk a fizikailag erősebb, vagy harciasabb, vagy nem tudom, egy ilyen kép van Koppányban.
Igen, egy ilyen mítosz.
Egy ilyen mítosz, ugye, ami azért a férfiak szempontjából egy ilyen kívánatos kép, hogy mondjuk olyanok legyünk, hogy harciasak, nem tudom, és akkor kiállunk az igazunkért, a törvényességért, vagy valami ilyesmi, hát most Koppánnyal kapcsolatban ugye az ősi rendért, valami stabilitást képvisel, valami ősit, és mégis az győzedelmeskedett, hogyha volt egy elképzelés, hogy haladjunk egy bizonyos irányba, És attól vált igazán ez értékessé, hogy bebizonyosodott, hogy ez az irány valamilyen szinten működőképes. Még nem tudjuk, hogy ha Koppány győzött volna, akkor mi lett volna az országban, vagy milyen sorsa lett volna, de úgy gondolom, hogy hát mondjuk István hát élet, úgyhogy ha személyesen voltak is, ugye az életében ilyen, hogy is elakadás, vagy nem is tudom, nem pont úgy alakult az élete, hogy ő szerette volna, de attól függetlenül, amit képviselt,
amilyen irányt volt egy víziója.
Volt egy víziója, igen, az életképesnek bizonyult, most így visszatekintve, és mondjuk ez az érdekes, hogy szerintem amellett, hogy olyan országban élünk, ahol jó képességű emberek élnek, tehát ugyanúgy ma is lehetnek bizonyos szempontból köztünk olyanok, akik István példáját követik, azt a fejlődő képes, vagy nem is tudom, életképes vonal. Ugyanakkor szerintem Koppány is egy életképes időnként. Nagyon fontos az, hogy meglegyen ez a fajta stabilitás, a törekvés, vagy nem is tudom, ez a harcias, bár mondjuk Európában, ugye, ahogy mondják, most az európai kép, az európai ember egy nagyon civilizált, egy nagyon békés, nem tudom, már ön sorsrontóan békés ember, tehát ebbe a Koppány képe a minta nem fér bele. De ettől függetlenül, mert én tapasztalom az iskolában is, hogy a szakképző iskolában is van, bizony, hogy vannak ott olyan srácok, akik koppányok. Akiknek van annak követőik, akik aztán beleadnak mindent, és az első dolguk az, hogy megkérdőjelezik a vezetőnek a hitelességét, mondjuk akár a tanár hitelességét. És azért, ahogy belegondolunk, a tanárok, amikor önkritikusan megnyilvánnak, mondjuk nem készültem fel, tulajdonképpen lehet, hogy igazuk van a gyerekeknek, akkor azért ez ilyen biztató is, hogy hop-hop, azért ezek a gyerekek észreveszik ám azt, hogyha valaki felkészületlen, és úgy akar irányítani. Hogy akkor ott van a Koppány, és azt mondja, hogy fellázadok, nem követlek, sőt, azt mondom, hogy nem azt csináljuk, és a többiek a Koppánt követik, és nem a tanárt. És akkor azt mondja, hop-hop-kop-kop, ugye, most akkor mi van ilyenkor? Koppány, koppantunk egyet. Ugye, tehát azt hiszem, hogy a jó irány megtalálásához kell a küzdelem. Anélkül nem fog menni. Tehát meg kell küzdenünk a koppányoknak, meg kell küzdenünk az Istvánokkal azért, hogy kiderüljön, hogy melyik a jó irány. Mert csak úgy, hogyha azt mondjuk, hogy a jó, akkor a Koppánynak van igaza, tehát ilyen demokratikus szavazórendszerben, hát ez egy fals irány is lehet. Ugye?
Kell a virtus.
Hát valamilyen szinten ott is eldőlt. Valamilyen ütközet, vagy nem tudom, vagy többféle szinten.
Meg itt is erő, ellenerő. Tehát, hogy én azt mondom, hogy egy ellenerő az arra készteti az erőset, hogy még erősebb legyen. Most Budapesthez térek vissza, a parlament építésekor óriási viták volt. Meg a Lánchídnál is egyébként. Óriási viták, hogy ez így nem jó, meg hogy néz ki, meg. Ne, és valószínű, és egy olyan tervet voltak kénytelenek választani, amire valószínűleg mindenki azt tudta mondani, hogy igen, ez lesz a jó terv. Ez az, amit megépítünk. Mert ez már méltó ahhoz, hogy és ehhez, hát és látjuk ezeket az épületeket, hogy gyönyörű, és a világ a csodájára jár tényleg.
Hát most még kérdezem technikusunkat, hogy zenélhetünk-e még egyet a másik számmal, és utána még lesz egy vitaindító kérdésem majd.
Why you let the things you did get so out of hand? You'd have managed better if you'd had it planned. Now why'd you choose such a backward time in such a strange land?
If you'd come today, you could have reached the whole nation. Israel in for BC had no mass communication.
Don't you get me
wrong?
Don't you get me wrong?
Don't you get me wrong?
Don't you get me wrong?
Don't you get me wrong?
Only wanna know.
Only wanna know.
Only wanna know.
The top. Now who'd you think beside yourself was the pick of the crop? Buddha, was he where it's at? Is he where you are? Could Mohammed move a mountain or was that just PR? Did you mean to die like that? Was that a mistake? Or did you know your message just would be a record breaker?
Don't
you get me wrong.
Don't you get me wrong.
Don't you get me wrong.
Don't
you get me wrong.
Szép estét kívánok, ez továbbra is a Férfi Sátor műsora itt a Mária Rádióban. Most Andrew Lloyd Webber és Tim Rice interpretációjában hallhattuk, hogy milyen a menő Jézus. Ugye hát Jézus Urunkról is különbözőképpen gondolkodtak emberek, hogy ő most mennyire volt menő, mennyire nem menő. De az biztos, hogy ő sem a szó konvencionális értelmében volt menő, nem úgy, ahogy azt a nagy nép akarta, vagy képzelte, vagy gondolta. És ennek ellenére győzedelmeskedett, úgyhogy innen folytatnánk tovább, hogy említettél itt a szünetben egy példát erre, Gábor, hogy olyan dolog, ami talán így nem úgy jutna eszünkbe, hogy menő, azt hogyan lehet mégis közkedvelté tenni, és hogyan lehet bevinni a köztudatba, és megkedveltetni másokkal. Mi volt ez az élményed?
Én csak azt meséltem el, hogy igen, a menőről jutott eszembe, a menőnél leírtam az egyik szónak, hogy divatos. Tehát az sokszor az, ami divatos. De hogy nem csak divat követők lehetünk, hanem a jó dolgokat kell divatba hozni. Inkább ez egy feladat talán. Hogy a jó és értékes dolgokat, a családot, a játékot, a közösséget, ezeket mind divatba lehet hozni. És most Örkényen voltam egy táborban, Csutorás néptánc tábor alapvetően, tehát néptánc, népművészet, minden ilyesmi. És a fiúk, ahogy, és ha már férfi sátor, hogy mert ugye a magyar néptánc az alapvetően egy ilyen férfi központú tánc. A férfiak kiállnak, cifrázzák, gyönyörű mozdulatok, annyira erős mozdulatok, akár a verbunkos, ha említjük, igen, ami a
szignálunk.
Ami szignálunk, igen. De ezek a páros táncok is. Tehát a lányok hátul megállnak, és a csárdást lépik, és a férfiak pedig nagyon cifrán, nagyon szépen, nagyon elegáns, nagyon egyedien sokszor. És ez volt egy ilyen élményem, hogy az ottani tánctanár annyira így bele tudott jönni, és olyan vehemenciával, erővel vitte az egészet, hogy a fiúk is rögtön mindenki kedvet kapott, és elkezdte ott cifrázni meg a lépéseket.
Az ízét,
igen. És másnap Dabason a strandon kivittük ezt a produkciót, és ez is nagyon jól sikerült. Tehát, hogy még egy ilyen közegben is tudott valamennyire érvényesülni az, hogy ebben nagyon nagy erő van. És hát amikor a lányok is elkezdenek rá énekelni. Tehát óriási erő ez az egész néptánc, dalkincsünk akár. Tehát ezt érdemes tanulni, gyakorolni, de legalább műkedvelőként megnézni, és rárezegni egy kicsit, mert mert nagyon menő tud lenni.
Hát és nézzük meg németek is, milyen büszkék, ugye, a lederhóza, a bőrgatyás táncaikra, és tényleg, hogy az mennyire kuriózum, mennyire megjelennek a japán-amerikai, nem tudom milyen turisták ott Oktoberfesten, ugye, a sörfesztiválon, és rögtön milyen nagy szám, milyen menő, hogy ott mindenki be van öltözve a népviseletbe. És hogy talán ez lenne olyan szép, ha Magyarországon is ez egy menő, még inkább menő dologgá válna, amit büszkén hordanak. Vagy nézzük meg például Angliában is, ugye ott sok helyen dicsőség az, hogy az iskola uniformisát hordják a gyerekek. Szóval, hogy ennyire eltérő. Nálunk meg elképzelhetetlen lenne, hogy minden iskolában valamilyen kötelező viselet legyen. Szóval, hogy ennyire eltérően viszonyulunk ehhez. Miklós?
Hát igen, hát a követéssel kapcsolatban, tehát, hogy említetted, hogy annak a tánctanárnak is mondjuk talán az jutott eszébe, hogy itt is ebben a közegben is megmutatja a tánctudását, mert miért ne, mert magabiztos, mert tudja, hogy ez jó dolog, és felvállalja annak ellenére, hogy valószínű, hogy esetleg egy páran fanyalognak amiatt, hogy valaki behoz egy ilyen tudást, egy ilyen értéket, egy olyan terepre, ami ahová elméletileg mondhatják azt, hogy nem ide való.
Igen.
Nem ide való.
Ja, a strandon
mondjuk. És hogy ehhez, igen, és hogy kell egy bátorság. Hogy valami mellett, amit én fontosnak tartok, vagy értékesnek tartok, amellett kiállok. És hogyha ezt bármilyen helyzetben meg tudom úgymond védeni, de akkor ugyan lehetnek olyanok, akik azt mondják, hogy nem, itt nem illik, vagy nem így kellene, de az, hogyha valaki vállalja ezeket az értékeket, és ilyen szituációban is be tudja mutatni, azt szerintem attól menő, hogy felvállalta. Ugye az önazonossághoz jutunk el megint csak, ugye. Mondjuk még a Jézus Krisztus szupersztárral kapcsolatban, ugye, annyi, hogy igen, tehát az, hogyha ő népszerű lesz, azzal egyúttal felszínre jön az irítség. Tehát az irítséggel szemben is meg kell tudnod állnod kell a sarat, hogy mond valamilyen értéket képviselsz, mert biztos, hogy elkezdenek támadni. Hogy előbb elmondtad, ez jutott az eszemberről, hogy amilyen mennyi erő van abban. És hogy csatlakoznak hozzá, szeretik látni az, hogyha valaki maga biztos, tudja az irányt, tudja, és erőt sugároz, és akkor csatlakoznak hozzá, de hát akik hatalmon vannak, ugye? És nem azt az irányt akarják követni, azok számára ez veszélyes. Tehát ezért a menőség bizonyos értelemben lehet jó ügyet képviselhet, viszont az egy harc is. Egyben megint ugyanúgy, mint a István Koppány ügyben, hogy meg kell harcolni a harcot.
Hát igen, talán a magyarok virtusához hozzá is tartozik ez a harc, ugye, mint az történelmünk mutatja, és ezzel vissza is kanyarodok, igen, ahogy említetted, Miklós, több mint 1000 éves történelmünkhöz és augusztus 20-ához. Viszont adásidőnk meg ezzel lejárt, úgyhogy így kívánok továbbra is mindenkinek kellemes nyarat, és boldog augusztus 20-át, mert ugye csak 2 hét múlva találkozunk legközelebb. Mindenkinek további áldott hetet kívánok és szép nyarat, viszont hallásra mindenkinek találkozunk 2 hét múlva.
Adjon Isten jó éjszakát mindenkinek.
Dicsértessék a Jézus Krisztust!